Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Úrunk, hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, az Isten tiszteletért, és köszönjük ezt a csodálatos éneket. Olyan szépen látható, ahogy egy ívet húz ez az ének, hogy mindent én, semmit sem te, csak én, és aztán a végén pedig mindent te, és semmit sem én. Úrunk, olyan jó lenne az életünkben ezt meglátni és megtapasztalni, ahogy az a gyarló szív, az az önző szív, hogy mindent én, semmit sem te, olyan jó lenne, hogyha mindannyiunk szívét így átformálnád, és a végén ki tudnánk mondani, hogy mindent te, és semmit sem én. Úrunk, így adj kérünk, hogy engedelmes szívet, hiszen az engedelmességnek az ívét láthatjuk ebben az énekben. Adj ilyen engedelmes szívet, hogy feltétel nélkül tudjunk engedelmességben járni, és amit te kérsz, azt feltétel nélkül meg tudjuk tenni. Úrunk, így kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, hogy valóban a te dicsőségedre lehessen, és a mi épülésünkre. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 22. fejezetében, az első 13 verset a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő pedig felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Úgy felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul, a fia helyett. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai Isten tiszteletünk középpontjában, fókuszpontjában az engedelmesség van. És azt a címet adtam a mai ige hirdetésemnek, hogy milyen messzire mész el az engedelmességben. Tudnilik, a hívő ember életéhez hozzá kell, hogy tartozzék az engedelmesség. Alapvetően az ember, ha lehet így fogalmazni, a gyári beállítás, a gyári beállítottsága az engedetlenség, ahogy hallottuk a bizonyságtételben is, hogy inkább tudnánk beszélni az engedetlenségeinkről, mint az engedelmességünkről. De Isten odáig akarja formálni a szívünket, az életünket, hogy teljes engedelmességben tudjunk járni. És tulajdonképpen az engedelmességnek az egyik legmegrendítőbb példája és története, ez az Ábrahám és Izsák történet. Egy rendkívüli történet. Olyannyira rendkívüli, hogy az egész Ószövetségben, sőt az Új Szövetségben is, de majd a végén megtudjuk, hogy azért van egy másik történet, de alapvetően egyetlen egy ilyen történet van a Szentírásban, ilyen megrendítő, szívszorító történet, ahol egy édesapa megy együtt az ő fiával, és megy, hogy feláldozza azon a helyen, amit Isten mondott neki. Megrendítő történet. Azonban elöljáróként, bevezetésképpen annyit hadd mondjak el, hogy az Ó és az Új Szövetség az egy teljes egységet alkot. Az Ószövetség minden egyes története Isten üdvtörténeti időszalagján az Új Szövetség szálán fut. A Szentírás minden mozzanata Jézus Krisztusra mutat és utal, illetve az Ószövetség Jézus Krisztus eljövetelét készíti elő. És ebben a történetben is ezt láthatjuk, és ez a történet is tulajdonképpen Jézus Krisztusra utal. Az Ószövetség értelme Jézus Krisztus, de ahogy nem érthetjük meg az Ószövetséget az Új Szövetség nélkül, ugyanúgy nem lehet megérteni az Új Szövetséget sem az Ószövetség nélkül. Mindenben ott rejlik a Krisztusra mutatása. Mai történetünk mondhatni egy profécia, noha, és azok, akik konfirmációs órára jártak, talán egy föl tudják eleveníteni magukban, hogy a Mózes könyvei az nem a profétikus irodalomba tartoznak, mint kategóriába, hanem a történeti vagy történelmi könyvek kategóriájába sorolandók. Tehát nem a profétikus irodalomba tartozik, azonban mindenféleképpen előre mutat ez a történet, sőt az Új Szövetségre való tekintés nélkül nem érthetjük meg ezt a történetet. Mert ha nem lenne az Új Szövetségben egy bizonyos történet, akkor ezt a történetet valljuk meg őszintén, hogy nem értjük, és nem is érthetjük meg. Hiszen, és ennek a fejezetnek az a címe, hogy Izsák feláldozása, hát ezt nem érthetjük. Miért? Azért, mert ez a mondat szöges ellentétje az, amit a Biblia képvisel, a Szentírás képvisel. Az, ami a Bibliának a lelkisége, az nem ennek a mondatnak a lelkisége. És mielőtt rátérnénk erre az igénkre, erre a történetre, feltétlenül fontosnak tartom az elején tisztázni, hogy mind az Ó, mind az Új Szövetség lelkisége, a teljes Szentírásnak a lelkisége hangsúlyosan elítéli az ember áldozatot. A Szentírás beszél arról, hogy a pogányok között, Kánaán földjén voltak olyanok, akik emberáldozatot mutattak be. Voltak olyan népek, olyan pogány népek, ahol teljesen természetes volt az emberáldozat. De Isten előtt nem volt az kedves, hiszen ő az élet forrása, ő az, aki életet ad, és nem pedig bátorít arra, hogy vegyük el a másik embernek, oltsuk ki a másik embernek az életét. A Biblia tehát elutasítja az emberáldozatot, az emberölést. És néhány igét fölírtam ide magamnak, például Mózes második könyvének 20. fejezetében egyetlen egy nagyon tömör mondat, ami a 10 parancsolatban is van, ne ölj. Aztán a másik ilyen, ami egészen konkrét már az ember áldozatra való utalás, az második királyok könyvének harmadik fejezetében azt olvashatjuk, akkor fogta első szülött fiát, Moáb király, aki ő utána lett volna a király, és feláldozta égő áldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodás támadt Izraelben, hogy fölkerekedtek és visszatértek hazájukba. Vagy Jeremiás próféta könyvének 7. fejezetében, a 31. versben azt olvashatjuk, hogy fölépítették a Tófet áldozó halmait a Ben-Hinnom völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Tehát a Szentírás, Isten igéje nagyon határozottan, nagyon fehéren és feketén, nagyon világosan elutasítja az ember áldozatot. Éppen ezért helytelen az a cím ehhez az ige szakaszhoz, hogy Izsák feláldozása, mert Isten nem kér olyat, hogy áldozza fel valaki a másikat. Bár a magyarban a feláldozni valamit valakiért, az helyes. Például Istenért feláldozom ezt és ezt, ami annyit tesz, hogy az első helyen van Isten, feláldozom, oda áldozom, oda szentelem. Az első helyen Isten van, mert ő érte teszem. Ennek a fejezetnek a címe, hogy Isten próbára teszi Ábrahám hitét. Szeretett testvérek, miután ezt a fontos momentumot tisztáztuk, térjünk rá az ige üzenetére, hogy mit szeretne Isten a szívünkre helyezni ezen a mai napon. Fókuszpontban az engedelmesség, és fókuszpontban az a kérdés, hogy meddig tudsz elmenni az engedelmességben. Egy picit a kontextusról, arról a szövegkörnyezetről, ami előtte és utána van a történetnek. Néhány fejezettel korábban azt olvashatjuk, hogy Sára meddő már javában benne volt a korban, de Isten azt ígéri neki, hogy gyermekük lesz. Sára ki is neveti Istent, az ő ígéretét, hiszen már koros ő is, meg az ura is, nekik már tulajdonképpen nem lehet gyermekük, fizikailag, testileg már nem alkalmasak arra, hogy gyermeket, utódot hozzanak a világra, illetve nemzenek. Amikor Sára hallja, hogy Isten megígéri Ábrahámnak is, nevet magában, és azt mondja, miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem? Teszi fel a kérdést. Meg az uram is öreg, teszi hozzá az asszony. Ebben a mondatban ott van a vágyódás, hogy szeretne ő is gyermeket, szeretné ő is azt a gyönyörűséget, de emberileg kilátástalannak látja, hogy legyen. Majd néhány fejezettel később, a 21. fejezetben olvashatunk arról, hogy Isten ígérete beteljesült, Sára állapotos lett. Majd megszületett Izsák, ami annyit tesz, héberül ez a szó, annyit jelent, hogy nevetés. A gyermek, és gondoljatok bele, drága testvérek, hogy Isten milyen csodálatosan összefésülte a történetet, a történeteket, az eseményeket. Izsák annyit tesz, mint nevetés, annyit jelent, és a gyermek egy életen át viselte azt a bélyeget, hogy az ő édesanyja Sára kinevette Istent, amiért nem hitt neki. Megvan az ígéret, megvan az ígér gyermek, egészséges újszülött, nagy az öröm a családban, Ábrahám, aki 100 esztendős volt, mint apa, ő is nagyon örült, hiszen egy édesapának különösen is fontos, hogy legyen egy gyermeke, de még fontosabb, hogy az első szülött gyermeke fiú legyen, mert az volt valaki. Még most is vannak olyan népek, nemzetek, vagy olyan társadalmi rétegek, ahol a fiú a valaki. Itt is azért van egy ilyen fajta, emlékszem, amikor ugye az első gyermekünk leány lett, Anna, aztán még tetéztük, a második is leány lett, akkor emlékszem, hogy valaki kérdezte, na és milyen lesz a neme, akkor mondtam, hogy hát leány lesz. Ó, nem baj, tisztelendőr, majd lesz második, az meg fiú lesz. Aztán kérdeztem, miért baj az, hogy leány gyermek? És valahogy az emberekben az van, hogy hát az első gyermek azért az fiú legyen. Én meg azt mondtam, hogy én örülök neki, hogy leány, mert tudom, hogy a lányok apásak. Úgyhogy én majd habzsolom az élvezeteket e tekintetben is. És Ábrahám is, ha lehet így fogalmazni, akkor a szíve teljes öröme az beteljesedett, hogy fia lett, Izsák lett. És helyreállt ez a családi béke, hiszen a konfliktus tárgya is volt. Gondoljunk Sárára, gondoljunk Hágára, Izmaelre. Ez a családi konfliktus, ez a családi örlődés, hogy Sára nem képes, idézőjelben nem képes még egy gyermeket sem szülni. Helyreállt ez a családi béke, helyreállt, megszűnt a családi konfliktus, és éltek hármasban szépen Isten félelemben. Azonban miután felcseperedett a gyermek, azt mondta Isten, próbára teszem Ábrahám hitét. Hogy milyen engedelmesség van Ábrahámban, hogy meddig tud elmenni az engedelmességben. Mert csak egy dolog állítani, hogy valaki bízik Isten szavában, amikor vár valamilyen ígéretnek a beteljesülésére, de egészen más dolog bízni és engedelmeskedni Isten szavának, miután már megkapta, amit kért. Sokszor úgy vagyunk mi is, hogy a bízás megy, bízunk Istenben. Bízom abban, hogy megkapom azt, meg azt, de miután megkaptam, örömömben elfelejtek továbbra is Istenre figyelni, a bízás után engedelmességben vele együtt lenni. Pedig a bízni és engedelmeskedni szorosan egymáshoz kapcsolódik, Ábrahám is ezért lett próbára téve. Ábrahámban ott volt az a hit, ott volt a bizalom, hogy Istennek van hatalma megadni. De vajon milyen lesz a folytatás? Persze, emberleg nem logikus, nem mondhatnánk, emberleg nem logikus, miért teszi próbára Isten, mikor már az is próba volt, hogy nem lehet egy gyermekük? Milyen próbát kellett átélni ennek a házasságnak? Ennek a házaspárnak? És hogy megpróbálta valóban a házasságukat az, hogy nem lehet egy gyermekük? És miért kell megint próbára tenni szegényeket? Isten azt nézi, hogy a bizalomhoz kapcsolódik-e engedelmesség. Mert más dolog bízni, és más dolog engedelmeskedni. Talán sokan vannak közülünk is, akik bíznak, hisznek, remélnek, de az engedelmesség nincs ott az életükben, a mindennapjaikban. Isten azt várja, hogy bízni és engedelmeskedni tudjunk ő benne. Sokszor nem emberi logika szerint történnek a dolgok. Itt Ábrahámmal kapcsolatban is ezek az események, ezek nem az emberi logika szerint történnek. De hát Isten azt mondja, hogy a ti gondolataitok az nem az én gondolataim. Isten másképpen gondolkodik, mint mi. Mert tudjátok, Isten nem logikus, hanem Isten biblikus. És lehet, hogy mi a logika útját akarnánk követni emberleg, de mi ne a logikus dolgokat keressük, hanem a biblikus dolgokat. Isten szeretné tudni Ábrahám esetében, hogy ragaszkodni fog-e a fiúhoz most, hogy megkapta, vagy kész még mindig engedelmeskedni, és ha kell, visszaadni őt az Úrnak. Más szóval, milyen messzire fog elmenni Ábrahám az engedelmességben? És drága testvérek, hadd kérdezzem meg újra és újra és újra, visszatérő lesz ez a kérdés, hogy meddig tudsz elmenni az Úr iránt való engedelmességben? Hogy van-e határa? Az Ótestamentumban van egy ilyen ige, hogy add a te szívedet én nekem. Ez a legnagyobb, amit Isten az embertől kívánhat. Nem azt mondja, hogy add ide a fejedet, az értelmedet, a tehetségedet, a pénzedet. Ez sokkal egyszerűbb lenne. Isten azt mondja, hogy a te szívedet add nekem. A legteljesebb odaadás az, amikor valaki a szívét odaadja Istennek. Azt olvashatjuk az igében, szintén az Ószövetségben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Azaz, hogyha te szívedet adod, a te életedet adod Istennek. És ebben az engedelmességben az van, hogy Uram, itt a szívem, az én szívemet adom neked. És minden, ami ebben a szívben van, ebben a szívben fogam meg a szerelem. A szerelmemet is odaadom neked. Ebben a szívben fogam meg a párkapcsolati kérdés. A párkapcsolat kérdését is odaadom neked. Ebben a szívben fogalmazódik meg, hogy Uram, milyen pályán szeretnéd, hogyha szolgálnék. És ezt is odaadom, Uram, hogy hol szeretnél látni az élet, mely területén. Autószerelőként, vagy lelkipásztorként, vagy mérnökként, vagy teológusként, geológusként, vagy tervezőként. Hogy ez is a szívben fogad meg, és Uram, ezt is oda szeretném neked szentelni. Vagy a szolgálatnak bármely területét, az is a szívben fogad meg, hogy hol. Hogy Isten mihez adott talentumot, mihez adott tehetséget. Uram, ezt is oda szeretném neked szentelni. Ezért mondja, hogy add nékem a te szívedet, mert abban van minden. A legteljesebb odaadás az, amikor valaki a szívét adja oda Istennek. És ezt is olyan könnyű mondani, hogy itt van a szívem, odaadom. Ezt olyan könnyű kimondani. De az Úr néha megpróbálja ennek az odaadásnak az őszintességét azáltal, hogy ráteszi a kezét valamire, ami az ember szívéhez a legközelebb van. Ezt mondja, hogy vedd a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel nekem. Isten a bizonyságát akarja néha kérni az embertől annak, hogy valódi-e a szeretete Isten iránt. Hogy szereted az Urat? Le tudod akkor tenni azt, ami talán a leginkább elszakít Istentől? Mert nagyon könnyű szeretni Istent, amikor az semmi áldozatba nem kerül. De vajon tudjuk-e szeretni Istent? Tudunk-e engedelmeskedni neki, amikor kér, amikor áldozatot kér, amikor áldozatot kell hozni? Mert ez a fő kérdés, drága testvérek. Mert könnyű szeretni Istent, és tudom, hogy ebben az országban, tudom, hogy ebben a gyülekezetben is nagyon sokan szeretik Istent. Szeretik. De tudom azt is, hogy amikor döntés elé állítja az Isten az embert, amikor áldozatot kell hozni, akkor nagyon kevesen vannak, akik áldozatot hoznak. Ismertem egy történetet, amit én azt hittem, hogy anekdota. Én azt hittem, hogy ez egy kitalált történet, egy sztori, és bevallom őszintén, hogy sokáig így is mondtam el, anekdotaként. És aztán néhány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet Richard Wurmbrandtól, egy evangélikus lelkész, aki 14 évig volt börtönben, Romániában a Securitate elfogta, és 14 éven keresztül volt börtönben, hosszú éveken keresztül magánzárkában. És ez a Richard Wurmbrand mesélte el, hogy ez egy megtörtént eset volt Romániában az egyik faluban. Tudniillik, volt egy lelkipásztor, aki vasárnap hirdette az igét, prédikált, ott ült a gyülekezet, tele volt a templom, annak ellenére, hogy a Securitate nagyon keményen munkálkodott, tele volt a templom, és egyszer csak álarcos, maszkos emberek betörtek a templom ajtaján, bementek a templomba, plafonba, a templom plafonjába, belelőttek sortüzet, ilyen géppisztolya, gépfegyverrel, és azt kiabálták ezek a maszkos emberek, hogy az, aki nem hisz Krisztusban, aki nem szereti Krisztust, elmehet, és nem kell, hogy meghaljon. De azok, akik itt maradnak, és azok, akik szeretik Krisztust, és úgy maradnak itt, azok kell, hogy vállalják, hogy őket ki fogjuk végezni. És hát azonnal a templomban ülők létszáma drasztikusan lecsökkent, mindenki mentette az bőrét, és néhányan maradtak ott a templom padjaiban. És aztán Richard Wurmbrand meséli tovább a történetet, hogy a szomszéd falunak a presbiterei öltöztek be, levették a maszkukat, és oda szóltak a lelkipásztornak, hogy na lelkész úr, folytathatja az ige hirdetést, mert a képmutatók elmentek a templomból. Kemény történet. Én tudom, hogy kemény történet. De a kérdés az, hogy tudsz-e áldozatot hozni. Mert Istent szeretni könnyű. Most is ilyen millióban, ilyen közegben, itt a Mandabokori imaházban könnyű szeretni Istent, mindenünk megvan. Klímától kezdve projektorig, vizes blokk, konyha, mindenünk megvan. Könnyű szeretni Istent. Na de amikor Isten áldozatot kér, tudsz-e áldozatot hozni? Tudsz-e engedelmességben járni, amikor valamit Isten mond, akkor tudsz-e áldozatot hozni? Meddig tudsz elmenni az engedelmesség kérdésében? Ez egy nagyon fontos kérdés. A hívő ember, és higgyétek el, hogy a hívő ember életében ez kell, hogy a legfontosabb legyen. Meddig tudsz elmenni az engedelmességben, amikor a párválasztásról van szó? Meddig tudsz elmenni az engedelmességben akkor, amikor az idődről, a beosztásodról van szó? Meddig tudsz elmenni az engedelmességben, amikor a pénzedről van szó? Meddig tudsz elmenni az engedelmességben addig, amíg az életedről van szó? És ezt most hadd hangsúlyozzam, és különösen is aktuális ez a téma ma Magyarországon és Európában, amikor jön egy szervezet, egy iszlám államszervezet, akit egyébként a nyugat pénzelt, és azért olyan fejlett, amilyen fejlett, mert a nyugat pénzelte és szerelte föl fegyverekkel. És jön egy olyan szervezet, híradóban láttuk, letérdeltették ott a vízparton azt a 13 embert, és megkérdezték, hiszel Jézusban? És mind a 13 azt mondta, hogy hiszek Jézusban, és elvágták a torkukat. És ne legyenek kétségeink, ne értsétek félre, drága testvérek, én nem megfélemlíteni szeretnék senkit sem. De higgyétek el, hogy az utolsó időkben keresztény üldözés lesz. Jézus mondja ezt. Olvassátok el a Bibliát. Máté evangéliumának 24. 25. fejezete erről szól. Ha nem vettétek eddig komolyan az Isten szavát, akkor kezdjetek el ezen gondolkodni. Kezdjetek el. Azt olvashatjuk az ígében, hogy nemzet nemzet ellen, testvér testvér ellen támad. Hogy az utolsó időkben, hogy elhidegül a szeretet. És lehetne sorolni, csak néhány mondatot idéztem. És az a 13 ember, akit ott a vízparton lefejeztek, elvágták a torkukat, azok az emberek tudták, hogy ott az életük van. Életük forog kockán. És mondhatták volna azt, de hogy hiszek. És szabadon engedték volna. És sokan azt mondják naívan, hogy teszik föl nekem is a kérdést, na de lát, lelkész úr, azért mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem hallottak Jézusról? Például ott az arab országokban. Hát szerintetek miért üldözik mindennél jobban a keresztényeket az arab országokban? Mert ismerik Jézust. Azért. Ők nehogy azt ígyétek, hogy nem ismerik. Dehogy is nem. Azért üldözik a keresztényeket. Drága testvérek, hogyha valaki egy arab, és nem egy ilyen liberális arab országba megy, hanem egy ilyen komoly arab országba elmegy, ahol nagyon-nagyon kemény törvények vannak, egy ilyen Bibliával bemennél, ott nyilvánosan téged kivégeznek. Olvassatok nyugodtan utána. Nyilvánosan kivégeznek. Vagy elmennél Észak-Koreába egy kis turista látványosságokat megtekinteni. Ez is nem nagyon valószínű, hogy beengednének. De ha ilyet találnának nálad, vagy imádkoznál, akkor nyilvánosan kivégeznének. Mert az életedbe kerülne ez. És ez el fog jönni ide is, higgyétek el. El fog jönni ide is. El fog. Miért? Azért, mert az utolsó időkben ezt olvashatjuk, hogy ez lesz. Ez lesz. És már sokszor mondtam azt, hogy az utolsó időkben tapasztalható, ami le van írva, az most az utolsó időket éljük. Az, hogy ez egy év lesz, vagy 10 év, vagy 50 év, vagy 100 év, ezt nem tudjuk. De hogy az utolsó időkben léptünk, ez teljesen bizonyos. Ez teljesen bizonyos. És ne az életüket, meg a bőrünket mentsük, hanem engedelmességben járjunk. Miért? Mert ez a történet is erről szól. Mert könnyű akkor szeretni az Urat, amikor az nem kerül áldozatba. De Isten ezért tesz próbára, hogy mennyire szereted. Szerintetek, drága testvérek, a házasságunkat Isten nem próbálja meg, dehogy is nem. Na, de hát nem ezeken a próbákon keresztül tapasztaljuk meg, hogy mennyire szerethetjük egymást a feleségemmel. A ti házasságotokat is biztos, hogy megpróbálta már az idő is, meg sok minden. Na, de nem a próbák erősítették meg egymás iránt a szeretetet, a vonzalmat, a hűséget. Hát Isten is most próbára teszi Ábrahámnak a hűségét. És hogyha engedelmességben fog járni, akkor azt a hűséget, azt meg fogja áldani Isten. És ezért mondja Isten, most pedig tedd oda az én oltáromra azt, akit a legjobban szeretsz, onnan a szíved közepéből áldozd fel nekem. Tedd oda oltárom közepére a gyermekedet, vagy a hitvesedet, vagy a szerelmedet, vagy az otthonodat, a dédelgedet, vágyaidat és reménységedet. Amikor ezt mondja, hogy ne az áldásaimhoz ragaszkodj, hanem hozzám, mert könnyű Istennek az áldásaihoz ragaszkodni. És sokaknak, higgyétek el, drága testvérek, hogy sokaknak egyszerűen nem Istenre van szüksége, hanem Isten áldásaira. Mindaz, ami jó az Istenből, az kell nekem. Ja, hogy Isten áldozatot, az már nem. Milyen dolog az, amikor a feleségemnek csak a jó tulajdonságai kellenek. De ha valamit kér, akkor az már nem jó. Ne higgyétek, hogy ez Istennél másképpen működik. Isten azt mondja, hogy tedd oda az oltárra, az ő oltárára. Mindazt, ami fontos neked, tud elengedni. Ne az áldásaimhoz ragaszkodj, hanem hozzám. Ne abba vesed bizalmadat, amit már adtam, hanem abba, ami én vagyok. Mert egészen más dolog Isten ajándékaiba megnyugodni, és egészen más magában, Istenben megnyugodni. Ezt kérdi Isten most tőlünk, hogy tudsz-e bízni bennem akkor is, amikor minden más, ami bizalmadat alá támaszthatná, elvész számodra, és csak egyedül én maradok a láthatatlan Isten. Elég szilárd pont te, Isten maga, amikor mindent elvesz, amit esetleg adott, mert, és ez hadd húzzam alá, hogy Istenek van hatalma adni, de Istenek van hatalma elvenni. Mert Isten adta Izsákot is Ábrahámnak, meg Sárának, de Istenek van hatalma Izsákot visszavenni. És ezt láttatják meg az ilyen próbák, amelyek Isten kezéből jönnek, és ezt akarja megtudni Isten, hogy szeretjük-e őt igazán úgy, ahogy Jézus mondta, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Hogy tudod-e szeretni? És Ábrahám engedelmeskedett, nem könnyű szívvel. Nem is tudom, hogy volt-e még valaki ilyen gyötrelmes és szívet marcangoló útja valakinek, nem tudom. Rettenetes volt ez az út. Az Ószövetség viadolorózája volt ez. Az Ószövetség viadolorózája, azaz az Ószövetség szenvedés útja volt ez. Mert sokszor csak addig engedelmeskedik az ember, amíg valamit szeretne Istentől kibőjtölni. Aztán mihelyes nyerekben érzi magát, a felhőtlen öröm sok mindent elfeledtet az emberrel. Isten látni akarta, hogy valóban ez van-e Ábrahám szívében, hogy milyen messzire fog elmenni az engedelmességben. Jó azt látni, hogy az öröm mámorában sem felejtkezett meg Ábrahám Istenről. Isten azt mondta neki, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet, a te egyszülöttedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére. Nagyon érdekes, egyébként a Moriá szó, héber szó azt jelenti, hogy Isten gondoskodni fog. Isten gondoskodni fog. És folytatja Isten a kérését, áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. És tudjátok, ami döbbenetes ebben a történetben, hogy Ábrahám nem kérdezett vissza, nem értetlenkedett, nem kérdezősködött, hogy Uram, jól értem, biztos? Nem mondja azt, hogy hát Uram, most ígérted nekem Izsákot. és most meg el akarod venni. Hát valami nem stimmel. Nem, azt olvashatjuk, Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a Szamarát, maga mellé vett két szolgát, meg Izsákot a fiát is. És ez olyan természetes, mint a mosakodni vagy fogat mosni ment volna reggel. Miért? Mert Ábrahámnak az életében az engedelmesség természetes volt. Vajon, drága testvérem, neked az engedelmesség természetes-e? Isten hívta, ő pedig ment. Az engedelmesség látszott minden mozdulatán. Persze, valaki már ilyenkor azt mondaná, hogy ez fanatikus, ez egy fundamentalista. Ez egy őrült, aki nem tudja a határokat. Emlékszem, drága testvérek, amikor hitre jutottam 1995-ben, amikor az Úr Jézus megszólított az igéjén keresztül, és átadtam az egész életemet neki, mindent, amikor már az életem nem a csajokról, a nőkről szólt, amikor az életem már nem a drogokról, az alkoholról, a bulizásról, meg mi egymásról szólt, és látták ezt a család tagjai, a családom tagjai, akkor valaki a családomból azt mondta, hogy Krisztián, azért nem kell ezt annyira komolyan venni. És tudjátok, drága testvérek, olyan hálás a szívem, hogy nem hallgattam rájuk. Olyan hálás a szívem. Mert tudjátok, valaki valamit vagy komolyan csinál, vagy nem. Ha nem lehet immelámmal, a hívő életet nem lehet immelámmal csinálni. A keresztfiam focizott a Kecskemét esélybe, és ott az edző keményen kijelentette, hogy neked az életed a fociról kell, hogy szóljon. Minden edzésen itt kell lenned. És minden, a hét minden napján volt edzés. Ha kihagyott két napot, akkor már a következő meccsen nem focizhatott. Mert a focit az csak így lehet csinálni. Az, hogy a magyar fociba ez így megy-e vagy sem, azt nem tudom, de a focit azt így lehet csinálni. Vagy kérdezzétek meg Dénesde bácsit, Szabó Dénes bácsit, ezt a Kossuth díjas karnagyot, aki a Kántemuszt viszi a hátán. Hát itt elmondták, van néhány ifis tagunk, aki azt mondta, hogy a Dénes bácsi valamit mondanak, úgy kell lennie. Hát nem lehet immelámmal csinálni a kántemuszt, meg az énekkart. Ez csak odaszánva lehet. Aki immelámmal csinálja, az kihullik a rendszerből. És hát, hogyha ilyen világi dolgokban ez megy, akkor miből gondoljátok, hogy a keresztény élet az nem ilyen? Ez nem lehet immelámmal. Hát, ha van kedvem, csinál, ha van kedvem. Nem kell azt olyan komolyan venni. Ez nem így megy. Vagy oda teszed a teljes szívedet, a teljes életedet, a teljes lényedet, vagy nem teszed oda. Isten nem lehet félszívvel szeretni. Kérdezzétek meg a feleségeteket, kedves férfiak. A feleségetek megengedné-e, hogy azt mondod neki, hogy drágám, én félszívvel szeretlek. Hát lehet, hogy az asszony ki lenne borulva, nem? Hogyha azt vállal, persze, csak félszívvel szeretlek. Másik szívem az másé. Hát lehet, hogy másnap reggel már nem renne reggeli az asztalodon. Szóval értitek, drága testvérek, ez nem fundamentalizmus. Amit Isten mond Ábrahámnak, az nem fundamentalizmus. Meg amit Ábrahám csinál, az nem az. Hanem Ábrahám komolyan veszi az Isten szavát. És még mielőtt itt tovább gondolná valaki, tudjátok, ezt a történetet párhuzamban ne állítsátok azzal, ami ma megy Európában, amit ma csinálnak azok a terroristák. Párhuzamban ne állítsátok. Megmondom miért. Azért, mert ezt az ószövetségi történetet nem lehet megérteni az új szövetség egy eseménye nélkül. Nem lehet megérteni. Nem lehet. Mert ha csak ezt az ószövetségi történetet nézzük, akkor sokan tovább gondolják ezt a történetet, és azt mondják, hogy az arabok ugyanezt csinálják. Ugyanezt. Csak ők a keresztényekkel csinálják. Meg Európával, a romlott, liberális Európával, ahogy ők titulálják Európát, kontinensünket. hangsúlyozom, ezt a történetet az Új Szövetség egy eseményével együtt lehet érteni. Mi ez? Hát drága testvérek, az, amit olvashatunk az Új Szövetségben. Ahogy említettem, Ábrahám, amikor fölkelt és ment arra a helyre, Moriá földjére, milyen csoda szenvedéseket élhetett át ez az édesapa. Szívszorító lehetett. Szívszorító lehetett, mert azt olvashatjuk, Isten azt kéri, figyeljetek, mert itt nem csak arról van szó, hogy Isten elveszi az embertől azt, akit a legjobban szeret, itt ennél többről van szó, arról, hogy maga az ember áldozza fel Istennek azt, akit szeret, ő maga tegye a kést a nyakára, és ő maga oltsa ki az életét annak, aki a legdrágább a számára. Hát olyan szörnyűség ez, amiről beszélni is alig lehet. Hát az ember szíve megszorul, amikor én olvasom ezt a történetet, hogy megy ez az apa, ott megy mellette az ő fia. És az apa tudja nagyon jól, hogy mit kért tőle Isten. Tudja nagyon jól. Képzeljük bele magunkat a helyzetébe, hogy a saját kezével kell kioltani valakinek az életét, akit a legjobban szeret. Hiszen éveken, évtizedeken keresztül várt erre a gyermekre ez az édesapa, és most ennek az édesapának meg kell ölnie az ő fiát. Meg tudná ezt tenni? Kész lenne rá? Itt azután igazán lehetett volna tiltakozni, panaszkodni, sírni, hogy Uram, miért? Hogy valóban hogyan kívánhatsz ilyet tőlem? Hogy lehet az, hogy ugyanaz az Isten egyszer örömöt ad, és egyszer pedig bánatot ugyanannak az embernek? Hogy lehet, hogy az egyik kezével megállt gazdagon, bőségesen, a másikkal pedig elvesz mindent, amit adott? És ez az a pont, testvérek, ahol nagyon sokaknak a hite összetörik, és összetört már. Sokan nem értik. Sokaknak a hite ennél a pontnál zátonyra futott. Hogy kérhet az Isten ilyet? De sokan vannak, akik ilyen módon szenvedtek hajótörést a hitükben. Átélt borzalmakat, egy-egy kedvesüknek az elvesztését, vagy a családjuk kiirtását, sehogyan sem tudták összeegyeztetni Isten szeretetével. És a rájuk hulló csapások súlya alatt görnyedve így szóltak, hogy nem tudok többé hinni Istenben. De nem is érdemes hinni, ha ilyen az Isten, ha ilyet kíván és ilyet enged, mondaná az illető. És ilyen forma kétségek viharozhattak Ábrahám szívében is, amikor mentek ketten együtt, és mégis ment, mégis elindult, hittel vállalva a legfájdalmasabbat is. Ment Ábrahám ezen a Via Dolorosán, a szenvedések útján. De elképzelhetjük, hogy milyen borzalmas nehéz szívvel, hogy mennyi könnye folyhatott legbelül, ott befelé. Hogy milyen irtózatos harcot vívhatott önmagával, ott haladt mellette a fia, az egyetlen, akit legjobban szeretett, hátára odakötve a rőzse, ami mindjárt a mágiája lesz, és Ábrahám kezében pedig a kés, amelyikkel mindjárt az életét fogja kioltani, és a drága fiú gyanútlanul megszólal, hogy atyám, hogy meg nem szakadt a fájdalomtól az édesatyai szíve annak a megszólításnak hallatára, és mentek tovább ketten együtt. És Ábrahám nem fordul vissza, megy tovább az ő fiával, gondoljatok bele, hogy micsoda feltétel nélküli engedelmesség. Megy. És az ember szíve beleremek, hogy milyen rettentő messzire el tud menni Isten egy-egy emberi szív megpróbálásában. És tudjátok, ott van az az új szövetségi ige, hogy sohasem próbál fölöttébb, mint ahogyan az ereje elbírná valakinek. És lépésről lépésre adja mindig az erőt hozzá Isten. És Ábrahám ment tovább együtt a fiával. És ahogy az elején említettem, ez a történet egy előremutatás, rámutat majd az egyetlenre is. Itt a prédikációmban is ez az egyetlen szó már nagybetűvel van, egyetlen. Minthogy pedig, és idézem Márk evangéliumának 12. fejezetét, és ezért mondtam, hogy ez az ószövetségi történet, Ábrahám próbatétele nem érthető az új szövetség nélkül. Hadd idézek néhány igét. Márk evangéliumának 12. fejezetében ezt olvashatjuk. Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte hozzájuk, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Vagy János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben azt olvashatjuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött, és nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben, de a görögben is az egyszülött és az egyetlen ugyanaz a szó, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyetlen egy fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy Márk evangéliumának 17. fejezetében, ez az én szeretett, szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És azt olvashatjuk, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, mondja Isten Ábrahámnak, áldozd fel azon a hegyen. Mondja Ábrahám a szolgáknak, ti maradjatok itt, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk és imádkozunk. Vette a fát, és feltette a fiára, mondta a fiú, atyám. És tudjátok, drága testvérek, az ószövetség via dolorózája megjelenik az új szövetségben is. Mert a Pilátus helytartó udvarától a Golgota hegyéig úgy nevezzük, hogy a via doloróza, a szenvedések útja. És tudjátok, az olajfák hegyétől a Gecsemáné kerten keresztül a Golgotára, ez volt a szenvedések útja. Mintha látnánk az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Mert nézzétek, kedves testvérek, mi már, akik az új szövetség korában élünk, mi már tudjuk, hogy Isten attól a fájdalomtól, amitől megkímélte Ábrahám szívét, saját édesatyai szívét nem kímélte meg. Mi már tudjuk, hogy volt egy másik hegy is, az új testamentum Moriá hegye, a Golgota. Oda is ketten mentek együtt, az atya és az ő fia. Valami borzalmas, fájdalmas, véres áldozatot bemutatni. És ott is a fiú vitte a fát. Összecseng a két történet. Ment Ábrahám, feltette a fát az ő fiára. És ott is a fiú vitte a fát, amelyikre rá fogják szegezni, fel fogják feszíteni. És ez a fiú Jézus Krisztus. Jézus is vitte azt a keresztfát. Mit érezhetett? És a pokol kínjai között ott is felsóhajtott a fiú. És drága testvérek, remélem, hogy eddig úgy hallgattátok a prédikációt, amit mondtam Ábrahámról és Izsákról, hogy sajnáltátok Ábrahámot, hogy ennek az édesapának mit kellett elszenvedni, hogy kérhetett ilyet Isten. Remélem, hogy megfogalmazódott bennetek ez a mondat. És akkor folytatva ezt a történetet, azért rendüljön már meg az a ti szívetek abban, hogy mit érezhetett az Isten, amikor feltette a fát az ő fiára, a keresztet, és meghalt az ő fia. Mit érezhetett az atyai szív? Mit érezhetett? Mert lehet, hogy eddig együtt éreztél Ábrahámmal, de tudsz-e együtt érezni Istennel, az atyával? És tudjátok, Isten az ő tulajdonfiát sem kímélte, hogy olvashatjuk az új szövetségben. Az ő tulajdonfiát sem kímélte. És az atya hagyta, nem oldotta el a kötelékeit. Párhuzamba állítjuk megint a két történetet. Ábrahám eloldotta a köteleket, oda tette, felemelte a kezét, a kést, és utána az Úr angyala kiabált, Ábrahám, ne tedd, mert látom, hogy milyen félelem, milyen Isten félelem, micsoda engedelmesség van ott a szívedben. De tudjátok, Isten itt nem hagyta abba. Isten nem oldotta fel el azt a, azokat a köteleket, hanem ő maga adta halálba a legdrágábbat. Feláldozta a saját szívét egészen érettünk. Tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és tudjátok miért? Azért, hogy legyen erőnk végigjárni a mi Moriá hegyi utunkat. És azért, hogy merjünk hinni, hogy minden ilyen útnak a végén az ő tettének a ragyogása fakad. És olyan hatalmas Istenünk van, aki akkor a legkönyörületesebb, amikor a legkönyörtelenebbnek látszik. Aki ott a legkegyelmesebb, ahol a legkegyetlenebbnek mutatja magát. És tudjátok, ez Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Hogy Isten a legkönyörtelenebb és a legkegyetlenebb az a keresztfán volt. Hogy a saját tulajdon fiát sem kímélte, hanem engesztelő áldozatul oda ajándékozta. És a római levélben olvashatjuk ezt. Hát hogy ne ajándékozna nekünk, ha az ő egyszülött fiát oda ajándékozta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Mindent. Nekünk, tudjátok, ilyen Istenünk van, aki a saját fiát nem kímélte érettünk, annyira szeretett bennünket. Drága testvérek, meddig tudtok elmenni az engedelmességben? Meddig tudtok Istennek engedelmeskedni? Amíg jó, amíg könnyű, vagy akkor is, amikor áldozatot kell hozni. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyán, köszönjük, hogy a legnagyobb áldozatot te hoztad, aki a saját fiadról lemondtál, emberek kezébe adtad, és kész voltál a mi bűneinkért, engedetlenségünkért kioltani egyszülött fiad életét, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Urunk, ébresz bennünk készséget, hogy bennünk is ott legyen az a feltétel nélküli engedelmesség irántad.